Negyedik részében vagyunk a sorozatunknak. Forradalmi változás. És tudjátok, vagy nem tudom, de tényleg az én véleményem, annyira jó érzés, amikor azt csinálhatom, amiről tudom, hogy Isten akarata. Tehát csak élvezem csinálni. Mindegy, hogy milyen nehéz, milyen kihívások vannak benne, de ha tudom, hogy Isten akarata valami, akkor egyszerűen csak élvezem. Élvezem azt csinálni. Tehát, mert tudom azt, hogy Isten akarja, hogy csináljam azt a dolgot. Úgyhogy, tehát amikor ide kiülhetek, állhatok elétek, és beszélhetek, ugyanez. De az is azzal kapcsolatban is, ami előttünk áll a jövő héten. Legalábbis a jövő hétre van betervezve, ugye az évvégi adakozásunk. Az extra adakozásunk. És amikor nem csak Szegeden, hanem ahol néznek minket, így a közvetítéseken keresztül, más helyeken, és mondjuk szeretik a szolgálatunkat, szeretik a gyülekezetünket, vagy egy kicsit részének is érzik magukat a gyülekezetünknek, csak éppen máshol vannak, de mondhatjuk azt, hogy az E-családunknak a tagja. Tehát itt vagyunk együtt, és imádkozunk, és készülünk, ugye ez már negyedik hét, hogy erről beszélünk, készülünk arra, hogy megkérdezzük Istent, hogy mennyit adjunk ebbe az évvégi adakozásba. És az én imám az, hogy ez valami jelentőséggel bíró legyen számunkra. Ne csak egy ilyen, tessék, egy Tesco kupon, hanem valami, ami értékes számunkra. Tehát van ára neki. Egy olyan adakozás. És ezek olyan dolgok, amik tényleg igazán számítanak. És egy olyan lehetőség, amikor olyasmivel tudok befektetni, amit soha nem fog elveszíteni. Soha nem fog esni az árfolyama, hanem mindig csak növekedni fog az árfolyama. Tényleg egy olyan befektetés ez. És ezt tesszük már 4-5 éve, és ahogy most készülünk, ugye vannak terveink, tényleg a jövő év az nagyon izgalmas, az ételosztás szolgálat is sok anyagi erőforrást igényel, és most azért ugye több költsége is volt. Ugye a tavalyi, amit tavaly gyűjtöttünk, ilyen extra felajánlást, az végül is betakarta az egész költségét, ami az autót illeti, mindenféle költség, ami vele együtt van. És 550 ezer forint jött össze. Úgyhogy az nem terhelte a havi költségeinket. És hogy ez a termünk, ez a célunk a következő évre is, hogy az autó költségét, ami biztosítás, szerelés, mindenféle kutya füle, ami ezzel jár, erre összegyűjtsük, és vannak ezek a speckó projektek a tavasszal, ami szintén pénzigényes, extra pénzigényes. Tehát, hogy ezekre meglegyen. Úgyhogy ezért imádkozunk tényleg, és Isten a szívünknek az Ura, ő vezetni fog bennünket ebben. És tényleg, tehát egyszerűen csak izgalomba jövök, amikor arról beszélünk, hogy az evangéliumot átadni az embereknek. És ez van a szívünkön nagyon, így a vezetői csoportban is, hogy elmondani az evangéliumot az embereknek, elmondani, hogy milyen jó hírünk van. Azon túl, hogy heti rendszerességgel tudunk élelmiszert adni, de szeretnénk tudni, hogy van ettől jobb hír is. Ami nem egy-két napra tölti meg a gyomrunkat, hanem örökre a lelkünket. És ezt mindenkinek tudnia kell. Úgyhogy ez a jövő hét, ez egy extra fontos hét. Legyél itt, ha akarsz, de legyél mindenképpen a képernyő előtt. És egy nagyon különleges üzenetünk is lesz. Úgyhogy ez olyas valami, amit nem akarsz kihagyni, ebben biztos vagyok. De a mai nap az egy kicsit fontosabb ennél, mert most rendezzük be, ha bár már olyan szépen berendezték a színpadot a lányok a héten, ünnepbe öltözött a színpad, de most rendezzük be a színpadot a jövő hétre. Ez az üzenet, amiről most beszélünk, ez kell ahhoz, hogy a jövő héten készen jöjjünk. Vagy készen legyünk erre a közös, egységben történő hitbeli tetsznek. És És a Józsué 4-ből szeretnék nektek felolvasni, folytatni egy kicsit azt a történetet, amiről már a múlt héten beszéltünk. Nem tudom, hogy hallottátok-e, az volt a címe, hogy az én dolgom, és arról beszéltünk, hogy Isten adja, de én kezelem a dolgokat. Isten ad dolgokat, de én rám bízza azt. Én vagyok a sáfár. Arról beszéltünk, hogy sáfárai vagy menedzserei vagyunk, modern szóval élve, menedzserei vagyunk a történetnek, az evangéliumnak, a nagy történetnek. Annak a történetnek, hogy Isten megmentett engem. Vagy ha gyülekezetként beszélek erről, akkor, hogy Isten megmentett minket. Ennek a történetnek sáfárai vagyunk. És tényleg egyre nagyobb teher van rajtam, így azt illetően, hogy sáfára legyek, mint pásztorotokként mondom ezt, hogy sáfára legyünk, mint gyülekezet Isten történetének, az evangéliumnak, az örömhírnek, itt Szegeden. És ez Isten története. Ő adta, ő csinálta, ő végezte el, de a mi dolgunk, hogy hogy kezeljük. Úgyhogy fontos lesz a mai, mert megadja egy kicsit nekünk a háttértörténetet. Úgyhogy Józsué 4, 19. Minden áldásnak megvan a háttérsztoria. Tehát lehet, hogy te hallasz valamit, hogy valaki elmond valami áldást, látod az izgatottságot a fején, meg a szívén, és egy kicsit nem érted. De nem baj, ő érti. És ő nagyon izgatott, aki elmeséli az áldást, mert ő ismeri a háttértörténetét is, hogy honnan indultunk, hová értünk, hogy az út, hogy zajlott abban az áldásban, hogy megérkeztünk valahová. Na, úgyhogy itt most megnézzük a háttérsztorit, Józsuék 4.19. Azt mondja, Izrael népe tehát az első nap, 10. napján átkelt a Jordánon, és aznap este már Gilgál mellett táboroztak. Jerikó keleti határán. A 12 kőből, amelyet a Jordán közepéből hoztak magukkal, Józsué emlékoszlopot rakott Gilgál mellett. Oké, ezek fontos kövek voltak, nem csak trófeaként, hiszen még nem mentek be a földre, tehát ez nem annak a trófeája volt, hogy megszereztük, és itt vagyunk, és ez a mi földünk, és a helyünkön vagyunk, tehát ez nem egy trófeja, de hanem amiről beszéltünk, hogy ez a 12 kő ösztönzésre szolgál. Oké, tehát hogy ott van ez a 12 kő, ami azt tanúsítja, hogy Isten csodát tett, ahogy átvitt minket a Jordánon. Ezeket a köveket onnan hoztuk ki. Mi a célja ennek? Következő vers 21. Azután kihirdette a népnek, amikor majd gyermekeitek megkérdezik az apjukat. Látod, Isten a generációkról tanítja őket. Ez egy nagyon fontos rész, hogy Isten generációkban is gondolkodik. Nem csak személyekben és egyénekben, hanem generációkban. És tanít minket, hogy nekünk is kell generációkban gondolkodni. Nem csak az, hogy velem mi van, velem mi lesz, csak nekem legyen, csak a mai nap, vagy csak ez a hét, vagy csak ez a hónap, hanem hívőként, Isten gyermekeinként törődnünk kell a következő generációval, gondolkodnunk kell a következő generációval. Nem csak az azonnali eredmények a lényegesek, nem csak a mostani megelégedettségem a cél, hanem vagy mi a jó nekem, vagy mit kapok én ebből a dologból. Nem. A következő generáció. Tehát azt mondja, amikor majd a gyermekeitek megkérdezik az apjukat, hogy miért vannak itt ezek a kövek, mondjátok el nekik. És ez egy fontos mondat. Mondjátok el nekik. Oké, mert ott vannak a kövek, de azok a kövek nem fognak beszélni. Azok a kövek nem fognak. Úgyhogy nektek kell elmondani. Rámutattok arra a kőre, majd gyerek már úgyis rámutatott, körberongált, felmászott, leesett, de nektek kell elmondani. Oké? Mondjátok el nekik, hogy Izrael népe itt kelt át a Jordán kiszáradt medrén. És aztán még azt is mondjátok el nekik, hogy Istenünk az örökkévaló kiszárította értünk a Jordán vizét, amíg mi keresztül jöttünk a folyó medrén. Ugyanúgy csodát tett értünk, mint a vörös tengernél, amelyet ehhez hasonlóan szállított ki, hogy átkelhessünk rajta. Oké? Tehát elmondták a történetüket. Jordán. Elmondták az előző generáció történetét. Vöröstenger. És meg kell tanulnunk, tehát igazából minden generációnak megvan a saját Isten története. Nem csak a múltban élünk, hogy a múltban ezek is, ezek a csodák történtek. És aztán ezekből élünk, és ezeket a sztorikat zengedezzük. Nem csak azt kell ünnepelnünk, amit az Úr a múltban tett, hanem kell, és van is története Istennek ma. Ebben a generációban, ezen a héten, akár ezen a mai napon is. Neked. Úgyhogy amiről beszélni szeretnék ma, az egy kérdés. És ez a kérdésünk, hogy mi az, ami sarkal. Ez az üzenet címe. Igazából be lett harangozva, úgyhogy tudjátok. De mi az, ami sarkal? Mi az, ami sarkal? Mit jelent ez a sarkal szó? Azt jelenti, hogy ösztönözni. De a sarkalás azért tetszik, mert amikor ott ül a lovon a lovas, akkor így bögdösi a sarkával a lovat. Ösztönzi, tudod, induljon meg, irányítja, és tehát mindannyiunkban van valami, valaki, valami, gondolatok, történetek, amik bennünket sarkal, tehát mozgásra indít, elindít. Úgyhogy mekkora ereje van ilyen dolgoknak, egy ilyen ösztönző, sarkalló dolgoknak az életünkben. Csak egy nagyon egyszerű példát akarok nektek hozni, valószínűleg mindannyian ismeritek, úgy hívják, hogy Rocky. Ki ezek ismerik? Látta valaki a Rocky filmet? Na, láttátok? Péter. Alapmű. Na, ő Sylvester Stallone alakította, őt ismeritek, gondolom, színész. És ő találta ki a sztorit, meg minden, tehát ő filmesítette meg, tehát ez az ő biznisze volt. És hát annak idején, nem tudom már melyik évben, de egy biztos, hogy látta a Mohamed Ali, meg a Webnernek a meccsét. Webner, W-vel, Webner. Kettőjük meccsét látta, és annyira nagy hatással volt rá ez a meccs, és a különböző fordulatok, azt hiszem, hogy a Mohamed Ali itt szenvedte el az első leütését. Nem lett kiütve teljesen, de leütötték. Tehát leütötte a csávó, utána elveszítette a Webnert, de hogy egy nagyon, nagyon kemény küzdelem volt, és ez a meccs ösztönözte a Sylvester Stallone-t, akinek $100 volt a számláján, vagy $106 volt a számláján, arra ösztönözte, hogy hú, ezt meg kéne csinálni filmben. És azt hiszem, hogy 3 nap, vagy nem tudom mennyi idő alatt írta meg a történetet, és ment, hogy eladja. És akkor ajánlottak neki $100,000, meg mit tett, ment, és próbálta eladni az ötletet, a bizniszt, és ne felejtsd el, tehát ez, amit ő látott, ez őt arra sarkallotta, hogy megírja és eladja ezt a történetet. Aztán kapott 200 000-es ajánlatot, 300 000-es ajánlatot, és végül nem tudom, hogy alkodott, de ügyes volt, mert $1,000,000 kapott, hogy csinálja meg a filmet. És megcsinálták, és hát nagyon is jól sikerült. Annyira jól sikerült, hogy lett 5 rész belőle, plusz még lett a Creed, meg a Creed 2. Ja, Oscar-díjas film volt, és kicsit olyan volt a Rocky 1, meg a Creed 2, mint a Vöröstenger, meg a Jordán. A háttértörténetek, meg minden. Na mindegy, a lényeg, hogy mára ez az $1,000,000, amit ért ez a film, ez most már maga az egész Rocky franchise, ami pénzt hozott, ez $1,4 milliárd ér. Tehát annyit hozott. És mindez az, hogy ott ült egy meccsen, és egyszerűen arra lett sarkalva, hogy ebből egy filmet csináljon. Úgyhogy nagyon-nagyon, tehát hogy milyen ereje van egy történetnek, vagy egy megtapasztalásnak, hogyha az ember odaadja magát neki. Hogy láthatjuk ezt. És nem tudjuk kiszámolni a jövőjét, hogy mit fog ez befutni, vagy mit fog eredményezni. De ő ennek a sarkallásnak engedett, átadta magát, és döntéseket hozott felőle. Na, de a lényeg, hogy amikor ilyen forradalmi változásokról beszélünk, akkor ezek ilyen tehát komoly döntések, ugye azt mondjuk, ezek komoly döntések, de amikor meghozod ezeket a komoly döntéseket, akkor nem tűnnek olyan forradalmi változásnak. Tehát akkor még nem tűnik nagy dolognak. Ez csak később derül ki, hogy Úristen, no, ma hol lennék, vagy hol lenne ez a dolog, ha akkor azt a pici döntést nem hozom meg. Amitől féltem, amitől tartottam, de éreztem, hogy meg kell lépjem. Úgyhogy nagyon érdekes ez. Isten ígérete nem mindig érződik ígéretként. Oké? És, ja. Tehát tudjuk ezt sokszor az írásból is. Sőt. Na, úgyhogy Isten ad egy ígéretet. Ezt látjuk igazából, hogy Isten, amikor ad egy ígéretet, utána sarkal bennünket, hogy cselekedjünk az ígéret szerint. Ahogy itt történt a Jordánnál is. Ott az ígéret, ez a föld a tiétek, menjetek. Menjetek be. És láttuk Mózesnél, hogy nem mertek bemenni, pedig sarkalva is lettek arra, hogy menjenek be, nem mentek be, mi lett a következménye, és aztán Józsi azt mondja, nem, még egyszer ezt nem fogjuk eljátszani. Menni fogunk. Isten megerősítette az ígéret, menni fogunk. Oké? És megtanulni, válaszolni erre az ösztönzésre, amikor a Szent Szellem belül a szívünkbe így ösztönöz minket. Talán ez az egyik legfontosabb készség, amit meg kell tanuljunk keresztényként az Istennel való kapcsolatunkban. Hogy amikor ő indít, amikor ő beszél hozzánk, akkor azt fogadjuk, azra tudjunk válaszolni. Ezt nagyon meg szeretném tanulni az életben. Kell hozzá bátorság, mert ugye mindig többre hív, mint amire én késznek érzem magam, vagy elégnek. Tehát kell hozzá bátorság, mindenképpen. Kell hozzá felismerés, hogy felismerjem az ő hangját, hogy ezt ő mondja. Kell hozzá, hát néha kell csend. Mert annyi hang van, annyian kiáltoznak, az információ dömping idejét éljük, korszakát éljük, és szerintem ez nem fog változni. Ha csak meg nem szűnik a villamos áram és az internet hálózat, addig az információ az ömleni fog, tényleg. És tehát szükségünk van csendre, megtanulni csendben lenni, hogy meghalljuk az ő hangját, sok más hangot kikapcsolni. Tehát ez a Szent Szellemnek az ösztönzése bennünk. Na most tűnődtem ezen sokszor, hogy hány áldásról maradtam én le. Mert egyszerűen csak nem válaszoltam, vagy meg se hallottam. De tényleg hány áldásról maradunk le? Mondjuk egy bizonyos területen az életünkben, mert nem válaszoltunk neki egy ilyen ösztönzésére, amikor így sarkalt bennünket valamivel kapcsolatban, egy bizonyos területen az életünkben. Hányszor jöttünk el úgy gyülibe, hogy hallottunk egy üzenetet, megtapasztaltuk a sarkallást, de mivel nem válaszoltunk rá, ezért nem kaptuk meg az ígéretet. Tehát nem tudtuk megtapasztalni azt, amit hallottunk. Aki a legkisebb dolgok is lehetnek. Tehát nem tudom, egyszer fölhívtam valakit, 2 hónap után, itt Szegeden belül, tehát valamiért úgy éreztem, de tényleg éreztem, hogy békén kell hagynom. De ez azért annyira tűnik fel nekem, mert amúgy minden nap eszembe jutott. És általában föl szoktam hívni az embereket, főleg ha eszembe jut, és vele kapcsolatban meg csak úgy éreztem, hogy És aztán eljött a napja, egy két hónap eltelt, felhívtam, és azt mondta az illető, hogy ez életmentő volt. Életmentő volt. Mert akkor imádkozott, azt hiszem, hogy aznap imádkozott, hogy aki fölhívja őt, amelyik pásztor, az lesz az ő gyülekezete. Ez lesz a pásztora. És tudod, én nem tudtam, hogy ilyen fontos ez a hívás. Ő viszont tudta. Isten tudta, hogy neki mi a kérése. Neki mi van a szívében, ő milyen ponton van az életében. És ez a sarkalás. Engem sarkalt, és megtettem, holott én nem tudtam, hogy mekkora súlya van ennek a hívásnak. Ja, úgyhogy lehet, hogy furcsának tűnt az izraelieknek, hogy fel kell állítani azokat a köveket, de a kövek nem azért vannak ott, aminek szeretnénk látni, majd mi elképzeljük, hogy minek vannak díszek, meg mit tudom én, hanem a kövek egyszerűen csak sarkalják a történetünket. Tehát ez azért van ott, hogy mindig ránézel a kövekre, ott a gyerek, ő is segít, apa, mi az? És ezek sarkallanak bennünket, hogy elmondjuk a történetünket. Úgyhogy azért prédikálok ma, mert hiszem, sőt, tudom, hogy Isten helyezett el ilyen ösztönző pontokat az életünkben, amikre, ha odafigyelsz, akkor Isten arra fog használni, hogy sarkaljon téged bizonyos területeken az életedben, ahol meg akar téged áldani. És természetesen, amikor arról beszélünk, meg akar téged áldani, ez mindig túlmutat rajtad. Mert meg akar áldani másokat. Oké? Tehát nem egy zsákutca vagyunk, hanem egy csatorna. Úgyhogy a kövek sarkalják a történetet, és a történet pedig azért kell, hogy sarkalja az emberek hitét, hogy folytassák tovább. Csak folytass tovább, csak csináld tovább, és így működik Isten. Úgyhogy szeretném ezt majd gyakorolni. És ugye egy dolog az, hogy prédikálunk róla, de egy másik, hogy gyakoroljam ezt. És sajnos az izraeliek nem mentek vissza erre a helyre. Egy ideig lehet látogatták, de valószínűleg nem mentek vissza Gilgálba, hogy beszéljenek ezekről a kövekről és Istenről. Nem beszéltek a gyermekeiknek erről. És ezért mondja Bírák 2:10-ben, amit megnéztünk a múlt héten, hogy a következő generáció nem ismerte az Urat, és nem tudott arról, hogy az Úr mit tett Izraellel az előtte lévő évtizedekben. És valószínűleg ez azért volt, mert a szüleik nem látogatták újra meg ezeket a helyeket. Nem látogatták meg ezeket a köveket, amik arra sarkallották volna, hogy elmondják a történetet. Okay, úgyhogy nem szeretném, ha ez megtörténne velünk. Éppen ezért szeretnék benneteket sarkalni, ösztönözni, a hiteteket ösztönözni azáltal, hogy megosztok pár követ. Az én életemből, a Gyüli életéből, nem lesz 12, mert akkor itt alszunk. De lesz egy pár, jó? Úgyhogy kicsit így erre gondoltam, hogy erről szól ez az évvégi felajánlás is. Erről szól az élet, erről szól a megbocsátás is, hogy Isten ösztönöz minket. Isten emlékeztet minket, hogy válaszoljunk rá. Válaszoljunk, és csináljuk tovább azt, amit elkezdtünk. Csináljunk tovább. Mert ez határozza meg, hogy hogyan fogjuk megtapasztalni azokat az ígéreteket, amiket Isten tett. Úgyhogy az én ösztönzéseimből egy pár dolog. Hogyan sarkalt engem Isten? Az első, amire így gondoltam, az a két fickó. Úgy hívják az egyiket, hogy Dave Ramsey, a másikat Robert Morris. És nagyon szeretem őket. Az egyik gyülekezetvezető pásztor, a másik egy üzletember, tanító, ilyen pénzügyi szolgálata van. És hihetetlen jó előadók. Ez a Dave Ramsey nagyon vicces. Nagyon jól tanítanak, és nagyon különleges az élettörténetük is. És az egyik Tehát az üzletember, a Dave Ramsey nagyon szerette a pénzt, és nagyon sikeres volt ingatlan ügynök, többször csődbe ment. De most egy kicsit a múltamról, hogy beszéljek. Tehát én úgy nőttem föl a gyülekezetben, 20 évesen tértem meg, 20-21 között. Tehát úgy nőttem föl a gyülekezetben, hogy dicsőítés után és az üzenet előtt mindig kiállt valaki a gyüli elé, és szinte bocsánatot kérve beszélt az adakozásról. Hát, hogy most jön az adakozás, és láttad a testbeszédéből, hogy kényelmetlen a pénzről beszélni, meg... És ott beszélt, ott említettek tizedet, de nem tanítottak róla, csak így gondolat szintjén, vagy hogy ez is van. És én, mint bibliaiskolás, akkor meg tanítvány, meg Jézus követő vagyok, és akkor van tized, és hát igen, azonosulni akarok azzal, amit csinálunk, meg ahová járok. És tudtam, hogy ott van ez a tanítás a Bibliában, úgyhogy adtam kb. Annyit hébe-hóba. Oké? De 10 éve később, mikor ezeket a fickókat hallgattam, és hallottam tanítani erről a témáról, és azt, hogy Isten hogyan munkálkodott az ő szívükben, életükben ezen a területen, tehát meghallgattam a bizonságukat, bizonságaikat, és egyébként egyikük sem ahhoz a kereszténységhez tartozni, hogy adj és még többet fogsz kapni. Tehát ez az automata Isten, hogy dobjál bele pénzt, és kapsz egy Mercedes. Tehát nem ez a műfaj, amit ők tolnak. De amikor meghallgattam az ő történeteiket Istennel, akkor Isten szólt hozzám. Tehát szólt a szívemhez, hogy, és azt mondta, hogy még mindig nem az övé a szívem. Még mindig nem az övé a szívem. Isten szólt hozzám, hogy még mindig van nálam az ő pénzéből. Ott, az én számlámon, ott csücsül. És ezt éltem meg. Most akár tetszik ez neked, akár nem, de én ezt éltem meg. És úgy voltam vele, hogy ha nem tudok bízni Istenben a 10%-ot illetően, akkor egyetlen hogy mondhatom azt hitelesen, hogy mindenem, amin van, az őtőle van. Oké? Tehát egyáltalán hiszem-e azt, hogy mindenem őtőle van? Mert ha hiszem, hogy mindenem, amin van, őtőle van, akkor nincs gondom a 10-zel. Úgyhogy arra az élet megváltoztató felfedezésre jutottam, hogy ez nem pusztán engedelmesség, azért, mert a Biblia mondja, vagy mit tudom én. Nem, hanem ez a szívemről szól. Ez a szívemről szól, ez az egész sztori, ez a szívemről szól. És innentől kezdve nem is az, hogy kell-e adnom, vagy kéne adnom, vagy muszáj adnom, hanem arról szól számomra, hogy én akarom adni. Akarom. Érted? Mert ha ő az ő hatalmas kezével engem kimentett onnan, ahol voltam, akkor a legkevesebb az, hogy ezt teszem. Örömmel, boldogan, szabadon, sőt, kiváltságnak érzem, hogy ezt tehetem. Úgyhogy látjátok, mennyire sokat számít az, amikor látsz magad előtt példákat. Tehát a példamutatás milyen fontos. A jó példa, és aztán milyen fontos a megfelelő tanítás erről. Ja, úgyhogy ezért szeretem az adakozást, ha az Isten tiszteleten csináljuk. Ezért szeretem az évvégi adakozást, amikor van egy alkalom, amikor ezt az évvégi adakozást együtt, ugyanazzal az akarattal, egységben ezt tesszük, és idehozzuk, és nyilván nem számoljuk le egymás előtt mindenki, ki mennyit ad, ez titok. Mindegy, ha valaki 10 forintot ad, mindegy, hogy valaki 100.000 forintot ad, vagy akármennyit. De hogy együtt tesszük, mert fontos a példamutatás. Az egy ösztönző erő, egy sarkallás. Hogyha látom a másikon is, és a másiknál. Úgyhogy úgy készülünk most, hogy ez a jövő héten lesz. Ja, de ezt illetően még jelentkezni fogok, hiszen holnap lesznek majd bejelentések. A miniszterelnöktől, hogy korlátozás lesz-e szigorítva, vagy enyhítve, vagy marad-e. De én azt szeretném, hogy szegediekkel mi, akik itt vagyunk, megvárjuk, hogy együtt tudjuk ezt tenni. Hogy együtt örömként, gyülekezetként. Mert sokszor egy példa sokkal jobb, mint egy üzenet. Amúgy egyébként, ha új vagy köztünk, vagy vendég vagy, vagy most nézem minket először, csak tudd, hogy nincs bennem félelem, hogy erről prédikáljak, mert ez az én bizonyságom. Azért vagyok ebben bátor és meggyőződés, és mert ez a bizonyságom, ez egy kő az életemben Istennel, egy történet Istennel. És ezért nem fogok elnézést sem kérni, hiszen hiszek benne. Tényleg hiszek benne, hiszek abban, amit teszünk, hiszem azt, amit Isten szava tanít. Láttam a gyümölcsét az életemben, tehát ha azt szeretnéd, hogy én innen azt mondjam, hogy bocsánat, nincs semmi baj, meg tehát ezt a bizonytalanságot szeretnéd a részemről, és aztán végig azt mondja, de Isten beszéde azt mondja, hogy adjunk, és én tök bizonytalansága elnézést kérve csináljam, bocsi, de ez nem én vagyok. Ja, nem. Én nem így érzek Isten felől, nem így érzek Isten szava iránt, nem így érzek az elvei iránt, nem így érzek az ő ígéretei iránt. Én hiszek benne. Hiszem ezt. Úgyhogy ők ösztönöztek engem, és most már soha nem tartogatom Isten pénzét a bankszámlámon. Amilyen gyorsan csak tudom, küldöm. Röpüljön. És mindegy, onnantól kezdve mindegy, hogy mennyi pénzünk volt. Kicsi pénzünk volt, vagy több pénzünk volt, vagy alig, tehát és higgyétek el, nehezebb akkor adni, amikor több van. Ezt tapasztalatból mondom. Tehát tényleg nehezebb adni, amikor több van. Mikor kicsit van, akkor tényleg olyan, mint olyan kis kuponokat adná. Tehát mikor a nagy Tesco jön a levél, és megajándékoz egy 100 forintos kuponnál, hogy levásárolhatod. Olyan aranyosak tényleg, meg kedvesek. De amikor Isten elkezd többet bízni rád, akkor döntést kell hoznod újra. És ezt tapasztalom újra meg újra. Döntést hozni újra, hogy újra bízni fogok ő benne, ezen a következő szinten, ahol vagyok. Ja. Úgyhogy hiszem, hogy Isten sarkalni, ösztönözni fog néhányotokat, akik mondjuk eddig tartogatták maguknál azt, ami Istené. Úgyhogy tovább megyek, mert most már kezd egy kicsit kényelmetlenné válni ez. De bocsi, ezek az én köveim, az én sztoriaim. Ja, tehát csak mesélem nektek, amit Isten tett, értem. A következő, ez a tavalyi adakozás volt. Ez is egy nagyon érdekes időszak volt számunkra. Nem csak érdekes, hanem nagyon kellemetlen, vagy ilyen, hát tragikus, ugye, mert mama elment. És csomó költséggel járt. Nem igazán volt megtakarítása, tehát ez bennünket anyagilag azért elég rendesen igénybe vett. És egyébként van egy külföldi rokonunk, aki ilyen ünnepekkor mindig küldött nekünk valamennyi pénzt, és évekig, tehát ilyen, már tehát nem is tudom már megmondani milyen régóta. Nagyon régóta küldött mindig karácsonykor, és ez mindig arra volt pont elég, hogy van egy életbiztosításunk, amit így a havi fizetésből már nem tudunk kifizetni, legalábbis akkor nem tudtuk kifizetni évekig, és ez volt az, hogy na, akkor ezt így ki tudjuk egybe fizetni minden évben. Megjön, és akkor ezt oda betudjuk az életbiztosításba. És aztán beteg lett ez a rokon, bekerült egy otthonba, nem volt úgy pénze, vagy nem voltak olyanok a körülmények, és nem jött. És ez is pont tavaly, amikor itt az évvégi adakozásnál voltunk. Ugye ott voltak a költségek, ez a pénz se jött, de ugye jött a csekk, hogy ezt be kell fizetni. Tehát ilyen totál mínuszosak voltunk számszakilag, de szívemen volt mégis egy összeg. Tehát ott volt a sarkallás. Ott volt az ösztönzés Istenben, hogy a szívemre helyezett egy összeget. És több volt, mint az előző években. És ragaszkodtunk hozzá, hogy tegyük azt, ami a szívünkön volt, és mire odaértünk, hogy odaadjuk, a dolgok kisimultak. És így oda tudtuk adni, amikor itt együtt bedobtuk a felajánlási kosárba. És mindent ki tudtunk fizetni, és ezt is szépen bele tudtuk tenni. Úgyhogy azt nem mondom, hogy mennyi volt, hogy ne hasonlítgassuk egymást, de ez nem a mennyiségről szól. Az adakozás sosem a mennyiségről szól, hanem áldozatról. tényleg áldozatról, hogy az hitből legyen. Érted ezt? Hogy ez tényleg hitből legyen. Tehát, például, van, aki végighallgatja ezt az üzenetet, van, aki kikapcsolja egyből, mert Balú már megint kimondta a négybetűs szót, ugye? Pénz. Tehát, van, aki végighallgatja ezt a tanítást, és érzik, hogy Isten sarkalja őket az adásra. Mondjuk, adjon 1 millió forintot, most nagyon nagyra lőttem. De csak nyugodtan. Na, ha Isten erre ösztönöz, akkor adsz, oké? Okay? De most csak tényleg nagyon sarkítani akarom a dolgot a lényeg miatt. Oké, okay? Tehát sarkal valakit, és képes is rá, tehát van miből adnia, mert nincs miből nem tud valaki adni. De van miből adnia, oké? Okay? De valakit meg sokkal kisebbre sarkal Isten, picikére, de számára az a kicsi összeg sokkal komolyabb, mint az számára, akinek mondjuk Isten mondjuk azt arra sarkalja, hogy 1 millió forintot adjon. Oké? Okay? Tehát erről beszélek, hogy nem a mennyiség, hanem az, hogy ez egy áldozat, egy hitből való áldozat, ami szívből jön. Tehát lehet mondja valaki, voltam a hírközösségben, a pénzről beszéltek. Nem a pénzről. Nagyon jól tudjátok, ha tovább hallgatjátok pár mondatnál ezeket a dolgokat, akkor tudjátok, hogy a szívről beszélünk. Tehát mindig a szívről beszélünk. Mert ahol a kincsed, ott lesz a szíved is. Amúgy meg minden részéről beszélünk a szívnek. De ez nem történik meg, amíg ki nem nyitjuk a kezünket Istennek. Oké, tehát amikor görcsösen ragaszkodunk dolgokhoz, addig nem történnek dolgok. Tehát kinyitni, és erről szól a felajánlás. Erről szól az adakozó élet. Nem csak pénzügyileg, időileg, szolgálatilag az ajánl, tehát bármi, de amikor odaadod magad másoknak. Ez egy nyitott kéz. Nyitott kéz. Nem azért, mert Istennek szüksége van arra, amit adsz. Nem azért kell nyitott kézzel élnünk, hogy az, amiben kapaszkodunk, azt el akarja venni, mert neki köl. Nem. Tudod, miért kell a nyitott kéz? Hogy el tud fogadni azt, amit Isten adni akar neked. Erre kell a nyitott kéz. És sokszor, amiben ragaszkodunk, amiben kapaszkodunk, pont az állja az útját annak, hogy nyitott kézzel el tudjunk fogadni, amit Isten akar adni nekünk. Úgyhogy az élet során tudod, mit tanultam meg, hogy az üzenet ez. Tartsd nyitva, gyermekem, a kezedet felém. Csak tartsd nyitva. Mindegy, mennyivel áldalak meg. Mindegy, milyen nehézé vagy szűkössé válik az élet. Csak tartsd nyitva a kezed. Tartsd. Ha ezt teszed, mindened meg lesz, amire szükséged van ahhoz, hogy azt tedd, amire elhívtalak téged. Aztán a harmadik történet, és ez volt egy következő ösztönzés bennem, ami így eszembe jutott. Nem időrendi sorrendben mondom ezeket, de ott voltunk az alakuló csapat összejöveteleken. Emlékezzetek vissza, jó néhányan ott voltatok, hogy milyen izgalmas volt ez. Gyerekek, vissza kell térjünk ezekhez a kövekhez. Kérlek, menjetek vissza ezekhez a kövekhez, a csapat összejövetelekhez. Még amikor csak havonta jöttünk össze, még el sem kezdődött a gyűli, de már összejöttünk 9 hónapon keresztül, havonta egyszer. Menj vissza, vannak jegyzeteid, csak vedd elő, hátra felhoz érzéseket, hátra felhoz pillanatokat Istennel. Aztán ugye az első hónapok, az első év. Tehát fogalmam sem volt a gyülekezet alapításról, még soha nem csináltam ilyet. De ott voltunk. Tehát az alapító csapatok, a kezdetektől fogva megállapodtunk abban, hogy behozzuk a tizedünket. Azt mondtuk, hogy ezt így fogjuk csinálni, hiszen vannak költségek, van bérleti díj, én akkor kaptam 100 000 forint támogatást havonta, hogy ezt teljes időben tudjam csinálni, és így voltunk képesek megmaradni, sőt, növekedtünk is. És most, ma, azon felül, hogy a havi költségeket kifizetjük, egy ilyen bérleti díj, ami itt van, akkor tudunk most teljes bért fizetni, járulékokkal, meg egyebek, de még így is Ma már, 7 év elteltével képesek voltunk az elmúlt évben 120 ezer forintot adni az indiai árvaháznak, akiket támogatunk. Csak gondolj ebből bele. És még ezen felül, ami bejön havonta adakozás a részletekről, vagy részünkről, ezen felül még az extra 550 ezer forint. Csak gondolj már bele. Ez fantasztikus. Ez fantasztikus. Tényleg. Tehát mi lett volna a kezdetettől fogva, úgy lettünk volna, hogy hát én bizony megtartom magamnak. Majd valahogy Isten hűséges, majd úgyis megoldja, kipótolja. Ja. Úgyhogy Isten most néhányotokat arra sarkalja, hogy nyissátok ki a kezeteket. Nyissátok ki a kezeteket őneki. És imádkozom azért, hogy ismerjétek meg ennek a nyitott kéznek az örömét. Tényleg. Aki még nem tapasztalta meg. Figyelj, eldöntöttük, hogy bibliai elveken fogjuk felépíteni a dolgokat. Mert ha Isten munkáját és akaratát végezzük, az bizony Isten szerint való módon kell csinálni. És erre igyekeztünk mindig is. És most már látom, hogy ezzel, ahogy a csapat elindult, ezzel mi egy példát adtunk. És mindig, amikor jöttek közénk, jöttek újabbak, vagy jöttetek egy évvel később a másik gyűliből, még csatlakoztatok a csapathoz, hogy tudod, ebbe csatlakoztatok bele. Láttátok, hogy ezt így lehet csinálni. Hogy gyűlén belül és gyűlén kívül is. Hogy nem külső támogatásokra várunk. Hogy majd valaki küld pénzt. Természetesen, ha Isten indít valakit, hogy támogasson, és volt ilyen, támogattak a különböző gyülekezetek, támogattak minket anyagilag, amikor az autót vettük. De azon kívül is volt, hogy hoztak 200 ezer forintot egy borítékba egy gyüli. Jöttek látogatni, és így odaadták. Vagy jöttek és bedobták a kosárba. Mert meg akartak áldani, mert látják a szolgálatunkat, nagyon szeretik, és részesülni akartak, bár nincsenek itt velünk, de azt mondták, hogy ilyen módon legalább részesülünk benne. Ja, úgyhogy annyi, tényleg jó ez, és tényleg egy jó példa. Nem csak nekünk gyűlén belül, hanem ha mások néznek minket, és akarnak ebből tanulni. Ja. Úgyhogy azon gondolkodtam, hogy miért használ minket Isten olyan sokanak életébe. Tényleg sok embert ránk bízott már. Hát nem a prédikáció miatt, abszolút nem, hanem a személyes áldozatok miatt, amiket hoztok, amiket hozunk mindannyian. Személyes áldozatok. Hogy itt a gyülekezetben hajlandóak vagyunk áldozatot hozni. Úgyhogy emelem a kalapom előttetek, vagy megtapsollak benneteket, ott ültök most akár a monitor előtt, vagy itt vagytok, de tényleg Isten azért használ minket különleges módon, mert áldozatokat hozunk. Túl a kényelmi zónánkon. Úgyhogy hagyd mondjam ezt is mindenkinek, aki hallgat minket mondjuk másik gyüliből. Máshová jártok, vagy máshol vagytok, hogy de ezt nekünk is, meg tehát mindenkinek mondom igazából, hogy ha csak fogyasztókká válunk, tehát keresztény fogyasztókká, ahol azt mondjuk, hogy mai üzenet nem igazán tetszett, meg hát ma sem volt egyik sem a kedvenc dalom, látom a hirdetésben, hogy nem balú lesz vasárnap, úgyhogy figyelj, ha ilyen gyülekezetté válunk, Ha így gondolkodunk, akkor Isten be fogja zárni ezt a helyet. Nem válhatunk ilyenné. Mert nem erre lett ez a gyülekezet alapítva. Nem ez a célja. Úgyhogy figyelj rám egy kicsit. Kicsit hangosítsd fel most a tévét. Vagy. Te most, ha itt ülsz, ha nem itt ülsz, de ültél már itt, te most valakinek az áldozatán ülsz. Danikám, ne keresd a hullát. De valakinek az áldozatán ülsz. Azért lehetsz itt, mert valakik áldozatot hoztak. Anyagilag, energiába, szolgálatilag. Érted ezt? Érted ezt? Őrület, amikor ezt hallunk keresztényeket. Nem tetszik, amikor egy gyülekezet az adakozásról beszél. Hát, hogy lenne akkor gyülekezet, ahová eljöhetnél? Tényleg? Hogy? Tehát, ha valaki nem adakozna. És annyira büszke vagyok tényleg az áldozatotokra, hogy erőtökön felül, tehát amit hoztok hónapról hónapra, és látom, hogy látom amúgy, hogy Isten tényleg megjutalmaz titeket. És itt állhatnátok minden egyes vasárnap reggel, és mondhatnátok a bizonyságot. Egyik a másiknak adhatná a mikrofont. És egyébként tényleg jó lenne ilyen bizonyságokat hallani. Nem feltétlenül mondjuk a színpadról, de egy videóba, és akkor megosztjuk a hitközösség csoportba, vagy bármi, de hogy tudja meg a nagyvilág. Az Istennel való megtapasztalásainkat. Na, és az utcsó történetünk. Ez is egy kő, amihez visszatérek, vagy visszatérünk újra meg újra, és ezt is hallottátok már többféle kontextusban. Ez az az időszak, amikor majdnem feladtuk. Ez amikor az az időszak volt, amikor újra meg újra jöttem prédikálni, és bátorítani arra, hogy higgyünk, és ne féljünk, és menjünk előre. Hitre buzdítottalak benneteket, bátorságra buzdítottalak benneteket. Ugyanakkor a háttérben a mi helyzetünk meg nagyon reszketett. A Botárék helyzete anyagilag. És ez a Gyüli alapítás első évében volt. Családilag tehát a mi anyagi életünk úgy épült fel, hogy nem volt egy nagy stabil jövedelmünk, hanem ilyen sok picit kaptunk innen, onnan, amonnan, egy kicsi munka itt, egy kicsi munka ott, ez, az, amaz, tehát többféle lábon álltunk, és valahogy Isten ezt így az első, a gyülekezet alapítás első évében, és ez azóta meggyőződésemmé vált, mert hallottam más gyülekezet alapítóknak bizonyságát is, hogy Isten a pásztort és a gyülekezetet anyagilag az első évben biztos, hogy meg fogja próbálni. Biztos, hogy meg fogja próbálni. És megjött. Megjött. És tényleg nehéz volt. Tehát tényleg elgondolkodtam rajta, hogy biztos, hogy jó döntést hoztunk, hogy csináljuk ezt. Megittem. És közben meg Isten adta az üzenetet, vasárnap prédikálok, és nem képmutatóan prédikáltam, mert szívből prédikáltam, mert igazából magamnak prédikáltam a hitre buzdítva benneteket, vagy bennünket, vagy magamat is. De hogy... Tud, ott van, és megyünk előre, Gyüli alapítás zajlik, befogadtak minket a moszkvai körútra, mert nem sikerült találnunk helyet, úgyhogy ott voltunk a moszkvain, ott indult el a Gyüli, az első istentisztelet is ott volt. De láttuk, hogy tovább kéne menni, de hát tök gáz anyagi helyzetben vagyunk mi is, miből menjünk, hogyan menjünk, nincs annyi, és így tényleg el voltam csüggedve így, amikor sokat kattogtam ezeken a dolgokon. De ugye meg kellett tanulni visszapörgetni az aggodalmat. és akkor még nem volt napi élelmiszergyűjtésünk, csak az évente egyszer, ami most volt. Azt már csináltuk 2011 óta. És tényleg nem láttam a továbbat. És aztán egyszer csak bum, történt valami. És Isten adott nekünk egy nagy örökséget. Családilag kaptunk egy örökséget. És ez az örökség, tehát levettünk tesztelve Isten által. Egy, hogy nagyon kicsi, és aztán meg, hogy kaptunk sok pénzt. És na, Balukám, megugorjátok el a következő szintet. és ugyanez, tehát az adakozásban is, ugye, hogy megugorjátok el a következő szintet. És figyeljetek, ez adta meg az anyagi gondoskodást a következő 4 évre a gyülekezetben. Mert anyagilag még nem voltunk olyan erősek, hogy én tovább folytassam teljes időben, és nem voltunk erősek ahhoz se, hogy egy új helyre költözzünk, ami csak a miénk, és hogy azt fel tudjuk újítani. De Isten küldött. Küldött rá. És tényleg annyira jó volt, tehát annyira jó volt ezt látni, hogy Isten egyszerűen ott van. Ott van velünk, és ismeri a részleteket. És aztán látjátok, 2016-ra, mire átköltöztünk, berendezkedtünk, 2016-ra indult el a napi élelmiszer, amihez meg kulcsfontosságú volt az, hogy anyagilag stabilak legyünk, és anyagilag tehát bírjunk egy olyan helyet, ahol tudjuk az osztást csinálni, napi szinten. És van ember, aki napi szinten ezt tudja csinálni. Úgyhogy Isten már mindent jó előre látott. Csak mi paráztunk a folyamatban. De ezek is, tudod, kövek. Figyeljetek, ezek mind akkor kezdődnek, amikor válaszolunk arra, amire Isten sarkal bennünket. Tehát még nincs meg, de ezt érzed, és csak menni kell. Menni kell tovább, és csinálni kell. Úgyhogy most lezárjuk, jó? Arra szeretnének most kérni, hogy titeket, hogy maradjatok még velünk. Ne kapcsolj el, ne kapcsold le. Ne hangos is föl még a gyerekeket, jó? Még tartsd valahogy csendben őket, vagy bezárva azért még a szobába. Ne kapcsoljatok el. Kérek, adjatok most helyet a Szent Szellemnek. Hogy sarkaljon titeket egy olyan területen az életetekben, ahol ő már beszélt hozzád, csak te esetleg még nem válaszoltál neki. Józsi azt mondta, hogy állítsátok fel ezeket a köveket, hogy amikor a gyerekeitek, tehát amikor a gyerekeitek megkérdezik, hogy ezek mit jelentenek, apa, akkor el tudjátok mondani, hogy mit tett Isten. Mit tett Isten? Ma megpróbáltam a tőlem telhető, a balutól telhető legtöbbet megtenni, vagy megpróbáltam kihozni a legtöbbet a mai ítéből, Isten tiszteletből, hogy elmondjam nektek azokat a dolgokat, amiket én láttam, hogy mit tett Isten értünk az elmúlt 7 évben, így az adakozást, vagy a pénzügyeket illetően. De van egy csomó dolog, amit ebből te a saját szemeddel láttál. Persze nem Baluként voltál benne a történetben, hanem saját magadként. És egy csomó történeted van neked is ebben a folyamatban, ott. Ezeket annak a reményében mondtam el, hát ha titeket is sarkal az, amit hallottál. Ránéztem a köveimre, és elmondtam neked a történetemet. És talán ez sarkalni fog, ösztönözni fog, hogy amikor a hit kihagy egy generációt, vagy amikor a kiszáradt Jordánnal, a csodáinkkal úgy vagyunk, mint hétköznapi dolgokkal az életünkben, akkor figyelj, akkor el fog indulni a kiszáradás. Tehát ha a csodát hétköznapiként kezdjük megélni, vagy úgy beszélünk róla, vagy úgy gondolkodunk róla, akkor elindul a kiszáradás az életünkben. Úgyhogy csak annyit akarok kérni tőletek, hogy készülünk a jövő hétre. Mert online tudtok adakozni, tehát utalni tudtok. Hogy kérd meg Istent, hogy sarkaljon. Itt a következő hét. Csak kérlek, kérd Istent, hogy sarkaljon. Vannak, akik még sosem vettek részt ebben a folyamatban. Szemlélőként lehetsz, de még nem vettél részt. Még nem vetted egyik évben sem komolyan. És megértem, abszolút megértem, meg kényelmetlen. Igen, áldozat. De kérd Istent, hogy sarkaljon. És akkor bum, érzed. Sarkal. Megbök. Mint a lovat. Bum. Ez egy hirtelen dolog, egy gyors dolog. Bum, bum. És megbök, és bum. És igen, ott vagy vele, egy igen, Uram. Igen. Igen. Igen, ez a... Jön a sarkalás. Igen, Uram, ez a pénz a tied. Az egész a tied. Igen, Uram. Bum, jön a sarkalás. Igen, Uram, hát persze, hogy akarom, hogy a királyságod növekedjen. Hát mi másba menne? Igen, Uram, igen. Persze, hogy adok. Persze, hogy bőkezű leszek. Hát a gyerek az apjára üt. Bőkező Istenem, apám, atyám van, akkor én is az vagyok. Hát persze, hogy utat akarok készíteni másoknak, ahogy Isten, te is nekem utat készítettél. Persze. És mikor ez a fajta szellemiség ott van a szívedben, akkor ígéreteket fogsz megtapasztalni. Tuti. Olyanokat, amiket el sem tudsz képzelni, és nem a hit szaváról beszélek itt most, tehát hogy megtörténik minden, amit csak szeretnél, meg meggyógyulsz mindenből, amiből csak szeretnél, meg nem erről beszélek, hogy nem arról beszélek, hogy adj 10.000 forintot és jövő héten 1 milliót küld valakinek. Nem. Nem hiszek ezekben, és sosem tanítottam, és sosem fogom ezeket tanítani. Amit mondani akarok, az egy bizonyság. Ez egy bizonyság, hogy Isten utat készített nekem újra, meg újra. És szeretném ezt látni a ti életetekben is. Úgyhogy ha egy olyan időszakban vagy, amikor nem tudsz adni, akkor hadd cipelje most más a terhet. Van ilyen. De kérlek, imádkozz. Azért is, hogy akik tudnak adni, azok tényleg adjanak. És ne a kényelem szintjén adjanak. Hanem azon a szinten, ami egy igazi elkötelezettséget képvisel Krisztus ügye iránt itt a Földön. Úgyhogy hajtsuk meg a fejünket most, úgy lesz szemed, ezek nagyon fontos pillanatok. Most éppen a jövő hétnek a berendezése zajlik a szívünkben, és tényleg szeretnék egy perc csendet. Egy perc csend. Hogy kérdezzétek meg Istent, nyissátok ki bátran a kezeteket. Nyissátok ki, itt magad elé teszed a kezed, néha ezt teszem, hogy így csak kiteszem a kezemet, és így kinyitom a tenyeremet, és annyira jó csak megnyílni Istennek. Csak kinyitod a szívedet Istennek. Igen, Uram, sarkalanál engem, Uram. Hogy válaszoljak az evangéliumra, hogy válaszoljak neked az ingyenes ajándékodra, amit adtál nekem. Hogy válaszoljak abban a mértékben, hogy megáldottál engem anyagilag, de hogy megosszam másokkal azt, amit kaptam tőled. Csak mutasd meg, Uram, hogyan tudsz engem használni ebben. Mutasd meg, kérlek. Mutasd meg, hogy miket kaptam tőled, amiket most hozhatok eléd áldozatként. És mindjárt jön az egy perc, csak várj rá, ő nem fog hangosan, mennydörgéssel szólni hozzád, gyakran csak csendes és szelíd hangon szól a szívünkhöz. És az erre adott válaszunk fogja meghatározni azt, hogy hogyan tapasztaljuk meg az ő ígéreteit. Úgyhogy Atyám, szólj most a te népedhez. Atyám, szólj most a te családodhoz. Ebben a csendes egy percben. És a jövő héten sarkalj minket, hogy mit tegyünk majd engedelmességben. Jézus, köszönjük az áldozatot, amit hoztál értünk, köszönjük azt, hogy életünk van, örök életünk, és te vagy az, aki megtartasz minket, Uram, segíts tényleg túllátni végre a saját korlátainkon, hogy be tudjunk lépni a te jelenlétedbe, az ígéret földjére, itt a szívünkben, a lelkünkben, ahol elhisszük azt, hogy mi pont elegek vagyunk arra, amire akarsz minket használni. És te bőven megadod azt, ami a több, ami a plusz kell mindezekhez.